Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány a háború miatti veszélyhelyzet meghosszabbítását kezdeményezi, közölt az MTV-vel a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Azt írták, a Magyarország szomszédságában zajló orosz-ukrán háború a II. Világháború óta nem tapasztalt humanitárius helyzetet eredményezett, és megváltoztatta az európai gazdasági helyzetet is. A humanitárius katasztrófa kezeléséhez és a nemzetközi gazdasági változások következményeinek kivédéséhez Magyarországnak továbbra is biztosítania kell a hatékony, gyors nemzeti válaszok kialakításának lehetőségét. Mától már a háromgyermekes édesanyáknak is esziamentes a jövedelmük, jövő januártól az intézkedést a két gyermekes anyákra is kiterjesztik. A kedvezmény 250 ezer édesanyát érint, akiknél átlagosan havi 109 ezer forint marad, a januártól beinduló rendszerrel pedig 1 millióra emelkedik a kedvezményezettek száma. Az intézkedés minden típusú bérjövedelemre vonatkozik. Az esziamentességgel és a családi adókedvezmény megduplázásával akár 3,5 millió forint maradhat egy három gyermekes családnál, fogalmazott korábban a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Változott a szakorvosi kontrollvizsgálatok időpontfoglalási rendszere is. A szakorvos által visszarendelt betegeknek a szakorvos ír beutalót. Ha a beutaló kiállítását követően a beteg előtt ismerté válik, hogy az ott feltüntetett időpontban nem tud a szakrendelésen megjelenni, akkor az egészségablakon keresztül, illetve a 1812-es telefonszámon az e-beutaló birtokában foglalhat helyet és időpontot akár más intézménybe is. Ez azt is jelenti, hogy ha a szakorvos kontrollra rendelte vissza a beteget, nem kell visszamenni a házi orvoshoz új beutalóért. A betegek a szakorvostól konkrét időpontot kapnak, nem kell sorbanállással vagy telefonos várakozással időpontot foglalniuk. A beteg pontosan tudni fogja, mikor várják vissza a vizsgálatra. Jelentős változások léptek életbe a szemétszállításban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeket. A megújult szabályok szerint a hagyományos vegyes hulladékgyűjtő edényben, azaz a kukákba tilos papírt, műanyagot, fémet, építési törmeléket, valamint elektromos és elektronikai szemetet helyezni. Fontos előírás, hogy a kuka fedelének zárt állapotban kell lennie, a túlcsorduló szemét többlet hulladéknak minősül, melynek elszállítása külön szolgáltatásként vehető igénybe. Bevezették továbbá a mobil hulladékgyűjtő udvar fogalmát. A MOHU mindennek kapcsán hangsúlyozta, a szemétszállítás napi gyakorlatában, díjazásában nem történik változás, ugyanabban a rendszerben viszik el továbbra is a szemetet a kukásautók. Mintegy 54 milliárd forintos beruházással Nyíregyházán hozta létre a világ második legnagyobb gyárát, a LEGO. A fejlesztéshez 4 milliárd 300 millió forint támogatást nyújtott a kormány. A beruházással 300 új munkahely jött létre, és 30%-kal bővült a gyár kapacitása. 4 milliárd 200 millió forintnak megfelelő összegű támogatáshoz jut Magyarország a tavaszi fagykárban érintett termelők megsegítésére az Európai Uniótól. Nagy István agrárminiszter közölte, minden olyan szőlő és gyümölcs termelő, akiknek 30%-os hozamcsökkenést meghaladó igazolt káruk van, jogosultak lesznek erre a támogatásra, mégpedig a kárenyhítési juttatáson felül. Magyar idő szerint reggel 6 órakor leállt az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. Erre utoljára 2018-ban volt példa, 1981 óta pedig a mostani a 15. alkalom, írta meg a CNN. Az ilyen leállások általában néhány nap után megoldódtak, de a legutóbbi például 35 napon át tartott. A Fülöp-szigetek központi Cebu tartományában tegnap bekövetkezett 6,9-es magnitúdójú földrengés halálos áldozatainak száma elérte a 69-et, és több mint 150 sérültről érkeztek jelentések. A katasztrófavédelem és az állami szervek teljes erőbedobással folytatják a mentési rehabilitációs munkát. A földrengés az úgynevezett csendes-óceáni tűzgyűrű térségében történt, amely szeizmikus és vulkáni aktivitás tekintetében is kiemelten veszélyes. Október végétől Görögország az Európai Unióban elsőként általánosan betiltja a közösségi média hozzáférését 16 év alatti kiskorúak számára. Az intézkedést a Kids Wallet nevű alkalmazás révén fogják végrehajtani, amely automatikusan blokkolja a népszerű platformok, például a Facebook, a TikTok, az Instagram és az X közösségi portál használatát a kiskorú felhasználók regisztrált készülékein. Végül az időjárásról. Eleinte gomoly felhős napos időben lehet részünk, de a gomoly felhők egyre több felé összeállhatnak, ezáltal közepesen vagy erősen felhős időt okozva. Szorványosan zápor, esetleg jégdarazápor, néhol akár zivatar is előfordulhat. Az északi északkeleti szelet több felé élénk erős lökések kísérik. A csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az egri főegyházmegye minisztráns fiatalait az egri bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat.
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az egri bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Dr. Lovász Hemese régész, mai gasztronómiai műsorunk vendége. Megjelent a Középkori Konyha című gyönyörű kiadványom. Egy kemény fedelű, szép kötésű, színes könyvről beszélgetünk, amely itt van most előttem az asztalon. De természetesen majd ismertetjük a kedves hallgatókkal, hogy hogyan is kell elképzelniük ezt a kiadványt. Először talán arról néhány szót, hogy honnan is jött a könyv ötlete.
Ennek a kis könyvnek már megvolt az előzménye. Még amikor a Diósgyőri vár rekonstrukció első üteme készült, én állítottam össze a forgatókönyvet, hogy mivel is találkozik majd a látogató a felújított várban. És a fűszerek és az alkímia szobájában egy érintő képernyőn már olvashatók voltak középkori receptek, és nagyon nagy érdeklődéssel lapozgatták ezt a látogatók, és megkérdezték, hogy nyomtatott formában miért nem lehet megkapni, szeretnék haza is vinni ezt a könyvecskét. Így jött az ötlet tulajdonképpen.
És nem véletlenül a középkori konyha a téma, hiszen a Diósgyőri vár a középkorban élte, ha mondhatjuk úgy, a virágkorát?
Igen, a receptek 14.-15. századi, zömében olasz receptleírások fordításai, hiszen sajnos magyar nyelvű receptünk, legalábbis a 14. századból nem maradt, illetve a könyvecskében olvasható egy különlegesség, amire egy a névtelen velencei, így emlegetjük ezt az olasz valószínű szakácsot, aki egy kis gyűjteménybe összefoglalta az ő étel készítményeit, és szerepel a receptek között egy torta ungareszka nevű étel, amit lefordítva meglepetéssel tapasztaltam, hogy ez bizony egy rétes tésztába töltött húsos töltelék, a torta ungareszka. Tehát a 14. században már ismert volt a ma hungarikumnak számító, vékonyra nyújtott rétes tészta. És ezt még egy velencei dialektusban író, azért nevezük névtelen velenceinek, mert hogy a nevét nem tudjuk, csak velencei dialektusban íródott ez a receptgyűjtemény, és ő közé vette az ő receptjei közé ezt a magyar tortát.
Mert hogy az ungareszka, az Magyarországra utal, mint elnevezés. Régészként mutattam be. Na de mi miatt kezdett ön el foglalkozni a középkori konyhával és a középkori ételekkel?
Azt is el szoktam mondani, hogy annyi főzőedényt kiástam, meg nem is főzőt, hanem díszedényt, hogy teljesen természetes, ha elkezdett érdekelni, hogy vajon mi minden főtt ezekben, mi minden készült ezekben az ételekben, de amúgy is szeretek főzni. Tehát nagyon szeretek új recepteket is kitalálni, kreatívkodni divatos szóval a konyhába, és hát ez a kettő, ahogy összefonódott, így jött az ötlete, hogy keresgéljünk, és miután magyar forrást nem találtam, később majd Bornemissza Anna szakács könyvével kezdődik tulajdonképpen a magyar ételeknek a leírása, de hát én arra lettem volna kíváncsi, hogy Nagy Lajos király asztalára vajon Diósgyőrben mi került, és le is írom a kis előszavában a könyvecskének, hogy ha megkérdezik, hogy ehették-e ezeket az ételeket a diósgyőri várban, akkor az a válaszom, hogy akár így is lehetett.
Valóban így kezdődik a könyv, és akkor haladjunk szépen, tartalomjegyzék szerint sorban, a könyv tartalmán. Hogyan is szerkesztette, állította össze ezt a kiadványt?
Hát van egy előszó természetesen, ahol elmondom mindazt, amiről eddig már beszélgettünk, hogy mennyire kapcsolódik a diósgyőri várhoz és a diósgyőri várhoz fűződő érzelmeimhez is, gondolataimhoz is ez a kis könyv. Beszélek az elején egyáltalán a középkori étkezési szokásokról, elmondva, hogy ebben a könyvben a főúri asztalok ételeivel találkozunk, hiszen nagyon nagyban különbözött egy jobbágykunyhóban rotyogó étel összetétele a főúri asztalra felvonuló ételek sorától. Aztán beszélek az alapanyagokról, hogy mik is voltak a legfontosabb alapanyagok. Az a mondás igaz volt a középkorban is, hogyha kenyér van, akkor minden van. Vonatkozik ez arra, hogy a kenyeret, a mai értelemben vett kenyeret, ezt is inkább a főúri asztalokon ették, még a 14.-15. században. A gabona, ami nagyon fontos volt az étkezésben, a szegények asztalára inkább valami ilyen kásaféle ételek, ilyen töret, búzatöret, rozs, árpa formá, köles formájában került, de leírták például Hunyadi Jánosról, hogy az egyik csata után még a hideg köles ételt is jó ízűen fogyasztotta el. Aztán beszélek a húsról, mint a legfontosabb, főúri asztalok legfontosabb fogása, hogy mi állt a húsételek legelején, ugye a borjú, a marha hús. Gondoljunk csak most is a újra divatba jött szürke marhára, a középkorban pedig hát hatalmas csordákat hajtottak a idézőjelben nyugati piacokra. Ez volt az egyik csere értéke, ugye a magyar királyságnak az aranyon ezüstön kívül a hatalmas szürke marha gulyák, és hát jönnek a vadhúsok, hiszen Diósgyőr is egy vadász kastély volt, tulajdonképpen egy pihenőhely. Sorba veszem, aztán jönnek a szárnyasok, és ebben a receptes könyvben én bizony elég sok csirke receptet közlök, és ennek az az oka, hogy én a foglyot, szalonkát, fürdmadarat az elkészíthetőség kedvéért, mert hiszen minden recept megfőzhető, én ezeket kipróbáltam, de én se jutottam szalonkához és fürjhöz, tehát kicseréltem csirkére, legtöbbször csirkemellre, hogy a háziasszonyok azért ezeket az ételeket el tudják készíteni. Aztán jönnek a halak, mert hiszen a középkorban bizony betartották szigorúan a böjtös napokat, és nagyon-nagyon sok böjtös nap volt a középkorban, és igen nagy volt az egészséges halfogyasztás még a szegény emberek asztalán is.